Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Én Bihari Ádám vagyok. A mai vendégünk Szalai Áron, a Közlekedő Tömeg Egyesület elnöke, akivel arról beszéltünk, tényleg elszabadult-e a forgalmi káosz a fővárosban? Hogyan lehetne csillapítani a forgalmat? És miért úgy hangolják össze a budapesti felújításokat, ahogy? Tartsanak velünk!
Nagyobbak a dugók most a városban, a fővárosban, mint mondjuk a vírus helyzet előtti időszakban?
A vírus helyzet előtti időszakhoz képest szerintem nem nagyobbak a dugók. Legfeljebb valamiest azért, mert a fővárosban és környékén folyamatosan nő a személygépkocsik száma, tehát nyilván egységnyi forgalmi kapacitás áll rendelkezésre a városban, hogyha folyamatosan nő az autók száma, akkor nyilván ez egy idő után szűkös lesz. Ami meglepő adat, hogy az utóbbi 5 évben Budapesten és Pest megyében több mint 200 ezerrel nőtt az autók száma, ami több mint 25%-os növekedést jelent a KSH adatai szerint. Nyilván ez egy nem fenntartható folyamat, tehát egy idő után el kell gondolkodni azon, hogy valahogyan korlátozni kell a fővárosba áramló autók számát.
Erre már azért több teória vagy ötlet is felmerült, például a dugódíj. Ez egy logikus döntés lenne, és elbírná egyáltalán a budapesti lakosság, a fővárosi lakosság, és hát az ingázók is ugye ide tartozna?
Itt a bevezetés módján, illetve magán a dugódíj vagy behajtási díj kiszabásának a módján múlik sok minden. A lényeg, hogy ez ne egy ilyen sartszerű dolog legyen, hogy akkor havonta ki kell fizetni 20 ezer forintot annak, akinek autója van, akár használja, akár nem, és akkor ezzel el van intézve, hanem behajtásonként, vagy adott esetben távolságarányosan, akár az épp aktuális forgalmi helyzettől, torlódások mértékétől függő díj legyen, illetve nyilván a bevezetés előtt egy alapos tájékoztató kampányt kell folytatni arról, hogy ez miért éri meg, miért nem csak egy újabb adófajta. Nyilván, amire mindenki számít, hogyha fizetni kell, akkor van, amivel kevesebben hajtanak be. Ez egyrészt azért jó, mert csökkennek a torlódások, aki kifizeti a dugódíjat, sokkal jobban jár, mert néhány száz forintért cserébe naponta akadálytalanul haladhat, akár a felére csökken csúcsidőben az utazás ideje. Aki pedig nem használ autót, az nyilván profitál abból, hogy a közterületeket kevesebb autó foglalja el, egyszerűbben lehet kerékpárral vagy gyalogosan közlekedni, a közösségi közlekedés járművei sem állnak be a dugóba, illetve tisztább lesz a levegő is, illetve különböző nyugat-európai városok tapasztalatai, különösen London azt mutatja, hogy ez bevált, és nincsen mérhető lakossági ellenállás a bevezetés után évekkel.
Látnak erre vonatkozó törekvéseket egyébként a jelenlegi városvezetés részéről? Tervezett szinten ez szerepel most a napirendjükön?
Pontos információ erről nincsen, de nem volt erről sem különböző kormányzati egyeztetéseken, ahova minket meghívtak, se a sajtóban szó, tehát attól tartok, hogy ez jelenleg nincsen napirenden, és a következő években valószínűtlennek is tűnik. Már csak azért is, mert a kormány kifejezetten ellenzi ezt, és nyilván, hogyha egy ellenzéki városvezetés ilyet próbál bevezetni, akkor azzal a retorikával lehet azt támadni, hogy az önkormányzat sarcolni akarja a lakosságot, de a kormány ezt megakadályozza. Tehát ez sajnos inkább egy politikai kérdésnek tűnik, mint valós várostervezési és gazdasági kérdésnek.
Említette, hogy hát jelentősen mondanám, hogy iszonyatosan megnőtt a Budapest vagy környékén tulajdonlott autóknak a száma, tulajdonképpen akkor egész jól megúsztuk, tehát ennyire viszont talán nem látszik a forgalom növekedés, vagy igen?
Szerintem alapvetően látszik sok helyen, nyilván különösen a belvárosi és ahhoz közeli kerületekben, hogy nem csak a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban, hanem napközben is jellemzőek a torlódások. az agglomerációból bevezető utak első budapesti csomópontjainál jelentős torlódások, illetve a különböző buszjáratok között is van jó néhány, aminek egyszerűen tarthatatlan bizonyos napszakokban a menetrendje, mert nem tud haladni a forgalomban. Szóval ennek a hatása szerintem látszik, lehet, hogy az emberek nagy része azért nem vesz belőle annyit észre, hogy erre a 25%-os növekedésre így gondolna, hogyha nem ismeri a konkrét adatokat.
Fűries Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár a Minap élesben című műsorunkban azt mondta, hogy ha a karantén alatt lezajlottak volna azok a felújítások, amikre most kerül sor, vagy legalább akkor vártak volna velük a nyári szünetig, akkor most nem itt tartanánk.
Ezt nem tartom valószínűnek, hogy egy jó megoldás lett volna, hiszen egyrészt ugye most már nyári szünet van, tehát ha tovább várnának vele, akkor meg több felújítást beledognak az őszi iskolai időszakba, illetve ezek a beruházások nem ilyen rendkívül rugalmas dolgok, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, terveket módosítani. Ugyan igaz, hogy az előző városvezetés részéről különböző tervek már rendelkezésre álltak, most, hogy ezt mennyire lehetett volna felgyorsítani, annyira részletesen nem látom az ügyet, de alapvetően itt a probléma szerintem elsősorban nem a különböző lezárások mértéke és időzítése, hanem az az autóforgalom, amit egyébként lezárások nélkül sem tud túlzottan jól kezelni a főváros. Egyszerűen a történelmi városrészek sűrű beépítettség adottságai miatt. Illetve azt is megemlíteném, hogy ezek a lezárások szerintünk egy részük kifejezetten kívánatos is, nem csak a felújítások idejére, hanem a továbbiakban is fenn kellene tartani. Például a Lánchíd jelenleg nem ad egy jelentős közúti kapacitást, egyszerűen a mindkét oldalon található csomópontok kapacitásának korlátozottsága miatt. Ezért a Lánchíd esetében azt látjuk indokoltnak, hogy az úttesten a jövőben csak az autóbuszok és a kerékpárosok közlekedhessenek, így az autóbuszok késései megszűnnének, illetve a most gyakorlatilag megoldatlan kerékpáros közlekedésre születne egy megnyugtató válasz. Illetve az alsórakpart is egy ilyen, ott komolyabb forgalomcsillapítást terveznek, ezt mi abszolút támogatjuk. Tehát az alsórakpartnak egy olyan közösségi térnek kell lenni, ami alkalmas gyalogos közlekedésre, kerékpáros közlekedésre, szabadidő eltöltésére, egyszerűen egy ilyen értékes és jó adottságú területet mutassák városi autópályaként hasznosítani. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy ha Budapest egy élhető, fenntartható város szeretne lenni, akkor a dugók kérdését nem úgy kell kezelni, hogy még több sávot és még több felüljárót építünk, mert ez egy végelláthatatlan folyamat, egy ördögi kör lenne, sokkal inkább a közúti kapacitás csökkentése, ezáltal az autózók módváltásra való ösztönzése a kívánatos megoldás.
Fűrjes úr éppen a Lánchíd példáját említette, hogy azt, ahogy ő mondja, már át is adhatták volna, hogyha az előző városvezetés terveit végrehajtják. De mégis mi lesz, mikor a Lánchíd kiesik? Tehát én emlékszem, amikor a Margit híd felújítása zajlott, akkor hatalmas pánik volt, hogy úristen, mi lesz majd a lezárások idején. És mivel mindenki pánikolt, ezért a lezárások idején valahogy mintha elmaradtak volna ezek az óriási dugók, mert mindenki készült rá. Itt is erre lehet számítani? Vagy merre tudnak menekülni? Egyáltalán merre tartanak, hova tartanak, akik arra felé mennek most?
Valószínűleg vannak sokan olyanok, akik nem konkrétan a belvárosban, valahol a Lánchíd környékén van a kiindulási pontjuk, vagy az úti céljuk, hanem a belvároson való áthajtáshoz ez a legrövidebb út. Erre a környező hidak is alkalmasak, illetve nyilván a városközponttól távolabb eső hidak is. Valószínűleg lesz olyan, akinek így személyautóval ez már akkora kerülőt jelent, hogy inkább átszervezi a napi rendjét, vagy nyilván javasoljuk mindenkinek, hogy ha megoldható, akkor igyekezzen a közösségi közlekedést választani, például a Lánchídhoz viszonylag közel a 2-es metró halad át a Duna alatt. Szóval valószínűleg lesznek valamivel nagyobb torlódások bizonyos útvonalakon a Lánchíd lezárásának az első napjaiban, heteiben, de azért az a tapasztalat, hogy a különböző közlekedési változásokhoz az ingázók alkalmazkodnak, másik útvonalat választanak, máskor utaznak, más eszközzel utaznak. Szóval általában azért az ilyen Armageddon jellegű hatalmas dugók a múltban is elmaradtak, amikor a sajtó erről cikkezett, hogy majd ilyen esetleg lesz. Illetve hát a Lánchíd felújítás az mindenképp egy-egy hosszas folyamat. Hogyha a járvány időszakban tartották volna, akkor meg pont az lehetett volna a gond, hogy akkor nagyobb dugóban állnak, akkor a buszok több időt töltenek az emberek bezárva egymással. Tehát a különböző felújítások, lezárásokra tökéletes megoldás nincsen, valamekkor a kényelmetlensége mindenképpen jár.
Azt nyilván nem öntől kell kérdeznem, hogy mekkora csodafegyver lehetett az ingyenes parkolás a vírus elleni küzdelemben, de belvárosi lakosként azt egyértelműen érzékeltem, hogy ez akár napi 20-30-40 perc parkolóhelykeresést generált. Lehetett látni, hogy a kis utcákban, ezekben a belvárosi körzetekben 5., 13., 6. kerület volt egy jelentős forgalomnövekedés?
Valamelyest forgalomnövekedés is, de nem feltétlen arra kell gondolni, hogy sokkal-sokkal több autó jelent meg, aki át szeretett volna haladni, hanem sokkal többen akartak leparkolni, és nyilván, hogy ingyenes lett a parkolás, nem lett több parkolóhely, úgyhogy köröztek, amíg nem találnak helyet, várakoztak, hogy hát, ha kiáll, aki ott áll, leparkoltak a zebra közepén, különböző szabálytalan pontokon. Nem valószínű, hogy ez a járvány kezelését segítette cserében, mint az autóval közlekedőknek, azoknak, akik semmiképpen nem oldhatták meg, hogy ne autóval menjenek, mert nehéz eszközt szállítanak, stb. Nekik is kárt okozott, illetve azoknak is, akik mondjuk nem fértek el a jártán babakocsival, vagy nem tudtak átmenni a gyalogátkelő helyen, mert parkolt rajta valaki. Úgyhogy kívánatosnak tartjuk, hogy a jövőben ezt a fajta intézkedést kerüljék el.
Milyen hosszú távú fejlesztésekkel lehetne tovább csillapítani a főváros forgalmát? Ugye a P+R parkolók létrehozásának szükségességét azt minimum 10 éve hallgatjuk, és valóban épült is belőlük jó pár, de úgy tűnik, hogy ez önmagában nem megoldás.
Igen, a P+R parkoló valamilyen mértékben indokolt, hiszen vannak közösségi közlekedéssel nagyon nehezen kiszolgálható agglomerációs kisebb települések. Tehát, hogyha valakinek kifejezetten az a célja, hogy a vasútállomásig elmenjen autóval, és onnan vonattal menjen tovább, erre mindenképpen lehetőséget kell adni, de a P+R parkolók csodafegyvert nem jelentenek, hiszen ha építünk egy hatalmas nagy parkolót, amiben mondjuk befér 150 autó, az is csak egy vonatnak, egy elővárosi vonatnak a fele, harmada kapacitást meg. Tehát ez egy szükséges lépés, de önmagában semmiképpen sem elég. Amit mi szükségesnek tartunk, az lakosság folyamatos tájékoztatása arról, hogyha akinek nem különösen indokolt autóval közlekedni, az válaszol más módot, illetve nyilván a dugódíj kérdésébe, a közúti kapacitás kérdésekbe is bele kell menni, illetve nyilvánvalóan fejleszteni kell a közösségi közlekedést, nem feltétlen sok százmilliárdos metróépítésekkel és vasútfejlesztésekkel. Nyilván ezek is hasznosak, de ennél sokkal gyorsabban és sokkal olcsóbban is lehet nagyot javítani. A csomó pontokban a jelzőlámpáknak a közösségi közlekedés járműveihez való igazításával, buszsávok kijelölésével, illetve különböző menetrendi hálózati célszerűsítésekkel.
A minap éppen egy taxiban ültem, és a taxis közölte velem, hogy hát igen, vannak a BKK-s buszsávok, meg vannak a buszsávok. Az utóbbiban ők mehetnek, az előbbiben nem, ugyanakkor a BKK felügyeli őket. Miért létezik az a distinkció két buszsáv között?
Erről pontos információm nincsen, ezt a kettősséget valóban jó lenne felszámolni és egyértelműen szabályozni, hogy ki közlekedhet ezekben a sávokban, és ezt egységesen alkalmazni, hiszen ezek a változó kivételekkel teletűzelt szabályok sosem vezetnek egy túlzottan átlátható eredményre. A BKK sávoknak talán az egyik oka az lehet, hogyha trolibusz is közlekedik, és ezzel akarják jelezni, vagy nem is tudom pontosan, ez valóban egy félreértésre okot adó megoldás.
Megfelelő egyébként, ugye beszéltünk alternatív lehetőségekről az autó helyett, megfelelő a nagykörúti biciklisávok kihasználtsága? Hiszen most a legtöbb kritikus ezt emlegeti a dugók egyik fő okaként.
A nagykörúti kerékpársávot abszolút indokoltnak tartjuk, ez nagyon rövid idő alatt, kevesebb mint egy év alatt a város legnépszerűbb kerékpáros útvonalai közé került. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor esetleg nem követik méterenként egymást a kerékpárosok, de alapvetően ezt nem önmagában kell nézni, hanem úgy, hogy a különböző fő útvonalakon, fő tengelyeken mindenképpen kell biztonságos és kényelmes kerékpáros közlekedésre lehetőséget adni, hiszen hogyha itt akadálya van a kerékpározásnak, akkor egyszerűen senki nem fogja azt választani, elég, hogyha az útvonalának egy bizonyos részén hiányzik a biztonságos közlekedésre a lehetőség, már nem szívesen ül kerékpárra, vagy egyáltalán nem. Illetve ami még egy gyakori félreértés, hogyha a két sáv helyett egy sáv van, akkor felére csökken a közúti kapacitás. Ez nem igaz, hiszen a közúti kapacitást elsősorban a csomópontok áteresztő képessége határozza meg. Tehát, hogyha a csomópont előtt már van a kanyarodó sáv is, az egyenesen haladó sáv mellett és a kerékpársáv, akkor már is nem beszélhetünk arról, hogy a felére csökkent volna a kapacitás. Egyszerűen eddig két sávon állt a dugó, most egy sávon áll a dugó, de hát ez olyan nagy különbséget nem jelent. Ez igaz a Hegyalja útra is, ahol most buszsávot jelölnek ki a belváros felé.
Arról beszéltünk, hogy mi az, ami miatt esetleg most a dugók vannak, mi az, amire szükség lenne, de mi az a fejlesztés, ami mondjuk az elmúlt egy évben történt, és ennek már érezni az áldásos eredményét?
Ez nehéz kérdés, hiszen véleményünk szerint a budapesti önkormányzat jóval kevesebbet tett a fenntartható közlekedési módok népszerűsítése és használhatóbbá tétele érdekében, mint amit mondjuk elvártunk volna. A kerékpársávok kijelölése mondjuk egy ilyen lépés volt, de még továbbra is van jó pár olyan útszakasz, ahonnan ez hiányzik és indokolt lenne. Például Elnök utca, a Szent István körút, Budán számos útvonal, ahol jelenleg nincs érdemi kerékpáros alternatíva. Igen, leginkább ez volt a legnagyobb változás a budapesti közlekedésben, hát ami bizony kevés, hiszen nincsen mindenkinek arra lehetősége, távolság, egészségi állapot, szállítandó táska, csomagok miatt, hogy kerékpározzon. Úgyhogy bizony inkább a közösségi közlekedés fejlesztésén is kellene gondolkozni. Számos társadalmi egyeztetést tartott az elmúlt 3-4 évben a BKK különböző menetrendi fejlesztésekről, utazási idők csökkentéséről, de ezeknek egy részére még csak összefoglalót sem készítettek, hogy milyen észrevételek érkeztek, pláne nem vezették be a tervezett változásokat, úgyhogy hát ezt az elakadt történetet fel kéne deríteni, hogy mégis hol akadt el, és ezeket a különböző pluszköltséggel nem járó, de a közlekedőknek nagyon hasznos változásokat minél hamarabb bevezetni. Egy konkrét példa, hogy jelenleg a 103-as busz Tél-Budán az egyes villamosan nagyrészt párhuzamosan közlekedik, fél óránként, ha jól tudom, ennek nincs igazából értelme. Ennek van egy olyan alternatív javaslat, hogy másik útvonalon olyan területeket a közösségi közlekedési hálózatra felfűzve közlekedne, ahol jelenleg nincsen ebben az irányban alternatíva. Ez a változtatás mégis évek óta a VAR bevezetésre.
Látható egyébként akár a közeljövőben, vagy ez nekünk egyelőre még csak fantazmagória, hogy egyszer majd a fővárosban, a magyar fővárosban elektromos buszok fognak járni?
Már most is közlekednek elektromos buszok a fővárosban. Egy azóta csődbe ment magyar cégtől szerzett be 20 darab ilyen járművet a BKV midi buszokról, tehát kis kapacitású járművekről van szó. Ez sajnos teljes kudarc történet, hogyha 20 autóbuszból egyszerre 6-8 darab forgalomban van, az már jónak számít. Egy járművet selejteztek is, mert javíthatatlanná vált. Rendszeresen a vártnál gyorsabban lemerülnek az akkumulátoraik, úgyhogy csere járművet kell biztosítani helyettük, ami megnehezíti a közlekedés szervezést és a menetrend betartását. Úgyhogy ez is arra mutat rá, hogy csak már máshol bizonyított, megbízható típusokat szabad beszerezni elektromos buszok esetén, illetve nyilván más járművek esetén is, és alaposan át kell gondolni, hogy mennyi ilyen járműre van szükség, hogy oldják meg a töltésüket, karbantartásukat, lesz-e elég alkatrész. Nem szabad egyik napról a másikra sok száz vagy akár ezer fölötti elektromos busz beszerezni. Ezzel Hollandiában is komoly problémák vannak. Sajnos ott is jellemző, hogy egy másik gyártó járműveit akár az útvonal közepén plusz átszállással kell cserélni, mert lemerülnek. Nem mondom, hogy ez egy nem jó technológia, amiben nem szabadnak kísérletezni, de nem egy olyan kiforrott dolog, hogy ezt tekintsük most a közlekedés csoli csókerének.
Szalai Áronnak, a Közlekedő Tömeg Egyesület elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a megkeresést.
Önök a Fülkét, a HVG közéleti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is!